Nagyon örülök a viszontlátásnak, örülök, hogy benneteket is megtartott a Jóisten, meg bennünket is, és hát ma is egy ilyen napot kaptunk tőle. Azon gondolkoztam, hogy ti olyan YouTube-os népek vagytok, ha jól tudom, úgyhogy nem merek mással jönni, csak frissen sült el. Ami azt jelenti, igen, hogy tegnap sült, úgyhogy ennél frissen nem nagyon tud lenni. Egy bátorító igével gondoltam, hogy jövök. Elmondom, hogy mi az oka. Egy hete idős csókási testvér volt Érden, így volt megbeszélve, szerettett volna, mert ő valaha érdi lelkész volt, beosztottam. És hát tudjátok, azért ő már nyugdíjas, nagyon szeretem, nagyon jóban vagyunk, régkoratlan prédikálni. Megkérdeztem a testvéreket, hogy hát tényleg minden jó volt-e, megelégedésre volt, ő még nem volt ott, mióta én vagyok a lelkész, és mondták, hogy ó, hát rég hallottunk ilyen bátorító üzenetet, magadra ne vedd. Tehát aranyosak voltak, és hogy magamban néztem, akkor valami bátorító üzenettel jövök, rögtön reagálok a helyzetre. Ugye egy olyan igével jöttem, ami remélem titeket is bátorít, rendkedvéért csak rögzítem, hogy van velem zakó, nyakkendő tű, de a Bandi azt mondta, hogy ilyennel ne foglalkozzak, és látom, hogy mindenki egy velem a férfiak közül, és köszönöm. Tehát Galata levél 4. fejezet 19. verse az, amit szeretnék idézni, egy nagyon szép vers szerintem, és talán nem kap elég figyelmet, mert sosem elég, akkor így mondom. Ha megvan, olvasom, Galata 4.19. Gyermekeim, ugye Pál megszólítja, hát a galatákat, de hát minket is vegyük magunkra. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek Krisztus. Hozzáteszem, hogy Pali bácsi egyik kedvencé, mert hallottam tőle ige hirdetést erről. Tehát gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len ismét kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Felmerült bennem az a kérdés, hogy miről szól egyáltalán a hívő élet, ha minket kérdeznének? Mert valami vers az erről szól, csak sokszor felmerült bennem, hogy kapunk egy választ, hogy mi mit válaszoltunk volna egy fel nem tett kérdésre. Miről szól a hívő ember élete? És én felteszem azt a kérdést is érintettként, hogy miről szól a pásztorolás, tehát hogy amit én teszek hívő emberekért, hogy mi lenne ennek a fő csapás iránya, mire kéne figyelni, mi mit válaszolnánk erre a kérdésre. Nem tudom, ti mit válaszolnátok, azt tudom, hogy Pál mit válaszolt, ide van írva ebbe az igébe. Mint hogyha azt mondaná, hogy a hívő élet arról kell, hogy szóljon, ez az egyedüli értelme, és a pásztorolásnak meg az az egyedüli értelme, hogy a hívő embert ebben segíti, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. Egyébként mindig úgy meglepődök, hogy olyan egyszerű válaszokat tud a Biblia olyan nagy kérdésekre, nem? Hogy nem kell ezt elkomplikálni, nem kellene ide több soros képletek, meg teológiai kifejtés, kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Pál máshol is válaszolt erre különben, ugye ezzel szerettem volna igazán kezdeni, hogy Krisztus szerelme szorongat, erről szól a hívő élet. Arról szól a hívő élet, hogy azt a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. A hívő élet az egy nemes harc. Harc, de a nemesebb fajtából. Hozzáteszem, hogy olyan érdekes, hogy Pál azt mondja arra, amit átért, és mi sokat tudunk arról, hogy mit élt át, hogy nemes harc volt. Nem tudom, nektek melyik szó jutott volna eszetekbe jelzőként, nekem nem biztos, hogy a nemes. Annyit kapott szegény, és annyi nemtelen dolgot. Ha csak arra gondoltok, nem tudom, emlékeztek-e, hogy az aláírást én magam írom a saját kezemmel, hogy megkülönböztessem a leveleket a hamisítványoktól. Tehát ott hamisítványok voltak forgalomban. És akkor még nem beszéltem a fizikai hányattatásáról, és úgy bennem volt, hogy miért mondja azt, hogy nemes harc, mert hát a körülmények nem mindig voltak nemesek, de a cél, amiért folyt, ahogy ő beletette magát, az nemes volt. Tehát lehetett ezt szeretni, úgy tűnik a szavaiból, és ideírtam magamnak, eszembe jutott, hogy 7.-8. én jártam német tanárhoz, hát főleg anyám akarta, nem én, de aztán igazolta az élet, mert előnyem lett ebből. Az volt a legdrámaibb, elárulom nektek, hogy sajnáljatok, hogy 7.-8. tanultam a gimis elsős másodikos könyvet, beiratkoztam gimibe, felvettem az angolt, nem engedték, át kellett vennem németre, és első második osztályban tanultam ugyanazt, amit 7.-8. tehát 2 évet előről. De azt azért megtanultam, arra ti is rájöttetek biztos ebből, hogy alapos volt. Szóval az a rövid lényeg, hogy azt mondta nekem egy idős úr volt, egy nyugdíjas bácsi, hogy ha megtanulom, meg szeretem a szótározást, akkor meg fogom tanulni a nyelvet, ha nem szeretem meg a szótározást, nem fogom megtanulni a nyelvet, ez ilyen egyszerű. És én azt mondom nektek, nekem ez jutott eszembe, amikor készültem tegnap már hozzátok, hogy ha ezt a harcot megszeretitek harcolni, és nemesnek találjátok, találjuk, inkluzív engem is beértve, akkor győzni fogunk. Ha ezt a harcot kényszerből, meggyőződésből, tudatosságból folytatjuk, akkor nem fogunk célba érni ebben a harcban. Van egy kényszerképzetem, egész héten ez járt az eszem, amikor utaztam, elég sokat, mert messzire mentem temetni, tegnap előtt meg hasonló, hogy néha úgy érzem, magunk közt mondom, néha, mint hogy a kollégáim is egy-egy feladatkörrel küszködnének, úgy érzem a lelkész kollégák, meg testvéreknél is, hogy felidéződött bennem annak az egyszeri Forma 1-es autóversenyzőnek az esete, aki megy a kocsi felé a futam előtt, és utálkozik, már megint be kell ülni, megint hajtani kell körbe, nem lehetne, nem lehet, meg bele kell ülni. Értitek, mire gondolok, bocsánat, karikírozom, hogy ha láttatok már ilyet, ezek megszállottak, tehát ezek alig várják, hogy belemásszanak, ezek ott vannak otthon, és különben nem érdemes csinálni, nem? Akkor csináljon mást. És nekünk is el kell dönteni, hogy mi mit akarunk ebben a hívő életben, ebben az életben. Hívő életet élni, mindent beleértve, ez bennünket motivál. Azt szokták mondani róluk, ha már az autóversenyzőket mondtam. Nem tudom, láttatok már olyat, hogy beül egy utas mellé egy autóversenyzőnek, egy rendes autóba, de autóversenyző vezet, és körbeviszi a pályán. És van az a majrévasnak hívják, az a kapaszkodó az ajtó fölött, és akkor kettő kézzel fogja az utas, és sikoltozik. A versenyző meg mondja, hogy de hát most jó, hát most kéne élvezni. És ugye a két, mi a különbség? Az, hogy őnek azt mondják, hogy adrenalin függők, tehát az izgalom, tehát ők azt szeretik, hogyha határon mennek minden. Az egyik ember ilyen, a másik meg olyan. És szerintem ez a hívő életre is igaz, hogy van, aki nem csak csinálja, hanem van, aki, mint Pál, hogy szenvedélyesen szolgál, akár szenvedés árán is, és különben ez az igazi, és így érdemes csinálni. Úgy meg, amit itt megszemélyesítettem, hogy különben nem létezik, tehát ilyen autóversenyzőt én még nem láttam Forma 1-ben, az nem jut el addig, hogy hát nem akarok beülni, mit tudom én. Bocsánat, azért mutatom nektek, hogy el kell döntsük, hogy szeretjük mi ezt csinálni, vagy nem. Ha szeretjük, akkor csináljuk, ha nem, akkor valami mást kell csinálni. Kinek való a hívő élet? Az egyik szlogenem az, amit egy örök, hát már idéztem nektek biztos abból a Siemens reklámból a rendszerváltás után, hogy azoknak, akik komolyan gondolják. Emlékeztek a történetre? Mondtam nektek, nem? Gyorsan felidézem. Rendszerváltáskor jöttek az ilyen nyugati reklámok, elég jók voltak sok. Az egyik az arról szólt, hogy egy ilyen monitor, egy hagyományos katódsugaras monitor, számítógép, ott pötyög valaki, egy fekete hajú figura, megfordul, és ilyen erős szemüveggel egy ázsiai arc. Hát tudjátok, az Ázsia az a fellegvár az ilyen dolgoknak, gyártásnak. És azt mondta ilyen ázsiai akcentussal, hogy Siemens, made in Germany, tehát, hogy ugye egy ázsiai reklámozza. Hát ez olyan ütős volt, de most jön, amiért mondtam, és akkor megszól egy nagyon mély férfi hang, hogy azoknak, akik komolyan gondolják. Tehát, hogy ez annak való. És ez örökké cseng a fülemben, nem, hogy ez az élet minden dolgára igaz, hogy figyelj, csak akkor érdemes csinálni, hogyha komolyan gondoljuk. Szilárd kollégám szokta mondani, Tóth Szilárd, hogy olyan rövid az élet, nem érdemes olyannal tölteni, amiben nem érzed jól magad. És milyen érdekes, amit Pál mond, hogyha csak ebben a földi életben hiszünk a Krisztusban, és nincs az, amiben hiszünk, akkor mindenben nyomorultabbak vagyunk, mert akkor se itt, se ott. Tehát meg kéne gondolni, hogy komolyan gondoljuk-e, komolyan kell gondolni, és csak akkor érdemes csinálni, de akkor érdemes. Kiknek való a hívő élet? Azoknak, akik komolyan gondolják, azoknak, akik nem szokták félbehagyni a dolgokat. Emlékeztek Máté 13-ban a magvaknak a növekedésére, hogy beindul az, de nem megy végig. Hol az jön közbe. Ugye van egy olyan eset, amikor azt hiszem Jézus megidézi ezt a helyzetet, hogy valaki tornyot épít, nem csinál előzetes költségvetést, és akkor közben kiderül, hogy hát ez csak félig sikerült, és akkor ott marad szégyen szemre. Nem tudom, láthatok-e már ilyet? Vannak olyan országok, hogyha elmentek, most nem mondom, hogy tele van félkész épületekkel. Ez megesett sokszor. Azért milyen lenne elindulni a hit útján, és nem érni célba? Van ennél nagyobb veszteség szerintetek? Mert szerintem nincs. Érdemes erre mindent feltenni, de ha már mindent feltettél, akkor érdemes beletenni egészen magadat, és végigvinni a dolgot. Kiknek való a hívő élet? Akik komolyan gondolják, akik nem hagyják félbe, hanem végigviszik, és akik minden elé tudják helyezni ezt a célt. Nem való az, hogy most ez a legfontosabb, meg most furcsát mondok, hogy szombaton nagyon bele tudom élni magam, mert jó hatások vesznek körül. Itt az előbb beszélgetünk, nem tudom melyik csoportban, mert ilyet még életemben nem csináltam, hogy két osztályban voltam egy szombati iskolában, de valamelyikben mondtam, emlékeztek rá, hogy Apám, most kizökkentett ez, hogy hivatkoztam a szombatiskolát, bocsánat. Igen, az zökkentett ki. Nem baj, köszönöm, majd, hogyha eszembe jut, mondom. Kedves testvérek, még sorolhatnám, hogy kiknek való a hívő élet. Én a végére egy csattanós választ adnék, hogy kiknek való. Nekünk való. Legyünk mi azok, amikről itt beszéltem. Ide pont sort tettem, tehát még mondhattam volna ismérveket, hogy kiknek való, de mondjuk azt, hogy nekünk való. És azt is hozzá kell tennem, hogyha Pál azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam, hogyha a futás, mert azt mondja, a futásomat elvégeztem, ha az a futás nemes volt, ahhoz az is kellett, hogy a futó is nemes legyen. Legyünk mi is nemesek. Egy nemes célhoz ez tartozik. Van egy másik reklámszolgál, nem tehetek róla, anyám az Amforánál dolgozott, tartalomhoz a forma, Amfora. És ez igaz. Tehát nem elég, hogy valami igaz, amit mondok, azt úgy tudjam elmondani. És nem csak mondva mondjam el úgy, hanem egy olyan életet tegyek mellé bizonyságként. Nekem most olyan jó tapasztalataim voltak, vannak is, tudjátok, van ez a csatornám, rengeteg kommentet kapok, hát némelyik egészen érdekes, de azokat is próbálom komolyan venni, de van két ilyen ősbunkó, azokat már letiltottam, mert ez nem volt más választás, hát beleszálltak más nézőkbe is, de kapok nagyon sok pozitív reakciót, és vannak olyanok, akik ilyen burkoltan mondják, hogy na, engem most megkérdeznek erről vagy arról extrában, mert hogy nekik hitelesnek tűnök az alapján. Nyilván hát én csak egy monitor vagyok nekik, vagy egy tévé, de azért milyen jó, amikor egy ember azt mondja, hogy legalább ebből, amit hallok, összeáll valami. És nekünk hitelesnek kell lennünk. És ti sokkal hitelesebbek tudtok lenni ott, ahol éltek, mint én a tévébe. Vagy hát ez a YouTube csatornán, úgy értem. Gyere ezt, ne foglaljál. Nagyon érdekes ebben a... Bocsánat, még egy dolgot itt szerettem volna mondani, hogy igen, hogy legyünk nemesek, és eszembe jutott egy ének, Bandira nézek ugye a énekfelelőse, a 190-es ének, az nagyon szép ének, azt mondja, hogy én, ezt, így van, és te, és tudjátok, három vers van, és mindig más megközelítésben, egy egyszerű kérdést tesz fel, hogy én már annyi mindent, és te, és valahol ezt fel kell tenni magunknak ezt a kérdést, hogy mi beleteszünk mindent. Vagy mi az, amit visszatartunk? Mi értelme van bármit visszatartani? Meg mire tartod vissza? Ez csak így érdemes csinálni, ahogy Pál csinálta, ahogy Luther csinálta, ahogy sokan csinálták, akiknek a nevét nem tudjuk, de az Isten tudja. És az Isten a te nevedet is tudni fogja, hogy hova teszed magad egészen. Visszatérve magának az igének a szövegére, nagyon érdekes, hogy miben fogja meg a lényeget a Biblia, milyen kifejezést használ? Hát nyilván ihletés arra, de Pál apostol. Azt mondja, hogy a születést mondja. Így van, így van, arra is kitérünk majd, igen. Tehát azt mondja semmi, hogy születés. Találkozunk mi máshol is a Bibliával azzal, hogy a hívő életet a születés oldaláról fogja meg? Abszolút. A Nikodémus, igen, a keresztség mint cselekmény is, az új eszület, de a Nikodémusnak azért szükség nélkül olyan a születnetek. Ez nem meglepő. A meglepő az, hogy Jézus, amikor Nikodémussal beszél, kiről beszél, mint aki a születésben szerepet játszik? Szentlélekről. Emlékeztek, hogy a szél fújó ahová akar, zúgását hallod, nem tudod honnan hová megy. Most olyan érdekes, hogy Pál, mint hogy egy picit elbizakodott lenne, mert nem a Szentlélekről beszél, hát olvassátok el, azt írja, hogy én szülök. Azt mondja, hogy fájdalommal. Hát nem tudom, vannak köztünk, akik már szültek, én láttam hármat, tehát nem szültem, de láttam. Hát az azzal jár, úgy tudom, tehát olyan nem nagyon van. Hát van az érzéstelenítős, de az egy ilyen 21. századi úri passzió, vagy nem tudom, minek mondjam. Azt mondja, hogy ő átélője emberek újjászületésének páli minőségben is. Hogy ilyen létezik. Nem, mert ez van az igében, ha megnézitek. Tehát Pál nem azt mondja, hogy Nikodémusnak azt mondta az Úr, hogy a Szentlélek szül, hanem azt mondja, hogy én szülök. Hogy mire gondolhat. Szerintem ez nem felfúvalkodás, hanem egyszerűen az, hogy ő eszköz, részes, átélő, és ő ebbe is beletette magát. De nem úgy volt, hogy hát én elmondom, ti meg majd eldöntitek. Nem? Tehát nem ezt érezzük a páli levelekben, érezzük azt az elköteleződés szenvedét is szeretné látni. Emlékeztek, amikor van az a kihallgatás, és azt mondja neki ott Agrippa, vagy nem is tudom, ki mondja neki, hogy majdnem keresztényé teszel. Emlékeztek? Igen, Festus előtt van, de nem Festus mondja, azt hiszem, hanem a zsidó Agrippa mondja. És azt mondja, hogy kívánnám, hogy bárcsak. Tehát micsoda választ adott Pál? Tehát ott nem az van, hogy jó az út, jó az út. Tehát szándékosan ironizálok, bocsánat, értitek? Hanem, hogy süt Pálból az, hogy mindent megadna azért. Meg amikor a leveleket írja, én mindig megszégyenülve érzem magam, hogy ez hány gyülekezetet alapított, és mit? Most így mondom, mit összeimádkozott értük? Nem mondja, hogy nem szűnök meg az imáimban, hogy micsoda, hát ez Pál egész lénye benne volt, azért ezt érzitek. Tehát nem úgy volt, hogy mit tudom én, szombaton. Igen, talán az előbb azt akartam mondani, igen, most beugrottam, ilyen maradt a szombatiskolába, hogy odát mondtam talán, hogy Sátánról azt írja Ellen White, hogy a lázadása elején még ingadozott, és a mennyei kórus hatása alá került. Ugye, azt beszéltük odát, valami szerintem. Pátriák a profiták, vagy bocsánat, Pátriák és profiták első fejezet, jól mondtam. Hogy mi is járhatunk úgy, hogy ideig, óráig, szombatonként azért csak hat ránk az, hogy hát erre találta ki az Isten, hogy megerősít bennünket, hogy közös nevezőn itt vagyunk, egy céllal olyan jó, épülünk, megerősödünk, ez kell. De igazság szerint a dolgok ott dőlnek el, hogy hétköznap aztán mi lesz. Tehát az úgy nem megy, hogy szombaton van egy ilyen kiugrás a lelkiségünkbe, és akkor hétköznap meg mindig vissza az aljára. Nem ez az isteni modell. És Pál apostolon azt érezzük, hogy együtt érzett, gondolkodott, lélekben együtt volt akkor is a gyülekezetekkel, amikor nem tudott ott lenni. És nem volt internet, nem volt YouTube. Szoktam mondani, hogy szombatiskolát kiküldték rendszeresen, negyed évente, nem küldték ki. Nekem mindig az a csoda, hogy Pál elment, ott volt mint egy 3 hetet, többnyire azért rövid időt, ott maradt egy gyülekezet utána. És akkor visszamegy 4 év múlva, és ott van a gyülekezet, megvan, sőt többen vannak. Ez a normális, ez az egészséges. Bocsánat, én azzal szoktam ironizálni, hogy még 4 évig járunk egy helyre, esetleg elkezdődik valami, és hogyha 3 hét múlva visszamegyek, már nem lesz ott esetleg semmi, mert tehát fordítottak az időarányok nálunk, és ez baj, ez baj. Itt eszembe jutott az a születés kapcsán, hogy a Vekerdi Tamás egyszer beszélt a tinédzser korról, tinédzserek figyeljenek, szülők, főleg tinédzseres szülők figyeljenek, azt mondta, hogy a tinédzser kor az olyan, mint a születés. Mert születéskor mi történik, hogy megszületik egy kis ember, ugye a szülőcsatorna kicsit igazít rajta a fejformáján is, de majd az visszajön, meg mit tudom én, tehát kicsit kék, kicsit hosszúkás, stb. A feje, de hát megjött. Ezt mondta, valami ilyesmit mondott, és azt mondja, hogy a tinédzserek is egy ilyen korban vannak, hogy minden átalakul, ugye testalkat, arányok, testtömeg, hormonok, minden, és hogy amennyire meg tud viselni egy magzatot a születés, mint utazás, az a nem tudom, fél méter, vagy nem tudom mennyi, egy rövid út, úgy a tinédzserkor is megviseli, a tinédzsert is, a tinédzser szüleit is, hogy így mondjam. Ez nagyon érdekes dolog. Tehát arra jutott eszembe az egész, hogy a születés, hogy mennyire ott van, ő is ezt a párhuzamot hozta. És tulajdonképpen a hívő élet az a születésről szól. És mi azt hiszük mindnyáján, hogy egyszer születünk, nem? Tehát egyszer van az újjászületés, amikor megkeresztelkedünk. Mit ír Pál az igében?
Ismét.
És a fájdalom az nem előtte van, hanem utána. Tehát az ismét arra is vonatkozik. Ismét fájdalommal szülök. Megtérésről megtérésre jutva. Azt mondja Pál, hogy az, amit nekünk át kell élni, a növekedésünk, a fejlődésünk, a növekedés Krisztusban. Pont tegnap este volt egy szép meghallgatásunk az óbudai gyülekezetben, hát Zoom-on technikailag úgy oldottuk meg, hát a körülmények nem tettek más lehetővé. Akik ismeritek Molnár Alexéket, Nórit esetleg, az ő két nagyobbik gyereküket hallgattuk meg, a Hannát, meg a Benit. És ugye hát végigmentünk a hitelveken, és ott is ott van, tudjátok, a növekedés Krisztusban, mint hitelv, hogy hát a növekedés is úgy működik, hogy nem mindig könnyű. Van, hogy panaszkodnak, mint a csontfájdalomra, amikor növekszik. Tehát, hogy ez ezzel jár. Pál azt mondja, hogy a hívő élet a növekedés élete kell, hogy legyen. Ha nem növekszel, akkor nincs értelme. Tehát akkor van értelme, hogyha növekedés van benne. Ez a születés, ez fájdalommal jár, és ennek ez a lényege, hogy többször is átélhetünk ilyen életszakasz. Sokszor azok lendítenek nagyot rajtunk. Milyen érdekes, hogy nem csak a hívő keresztény éli ezt át, hanem a mentor is, amiről Pál beszél, hogy ha elég közel van hozzá, akkor ő is együtt szenved, szeretné látni az előrelépést. Nem tud helyette élni. De ami nagyon szép ebben az ígében, az az, hogy mikor van kész a keresztény a maga életében. Hát most eszembe jutott, nem bírok ellenállni, van ez a kedvencem, ezt ismeritek, hogy mester, kész vagyok, ki is javítsam most rögtön? Ezt ismeritek? Tehát, hogy, hát hogyha javítani kell, akkor, hát akkor nincs kész. Nem így vagyunk sok dologgal az életben? Nehogy így legyünk a hitéletünkkel is, hogy mi azt hiszük, hogy kész vagyunk, és akkor valaki szól, hogy de hát még ki kéne javítani. Ide az van írva, hogy az a mércéje a keresztény hívő életének, az a célja, akkor mondhatja el valaki rólunk, de mi sohasem magunkról, hogy készen vagyunk, ha, mit mond Pál, hogy míglen. A míglen az mit jelent? Ez egy régi szó, hogy mindaddig. Tehát ez egy idői hivatkozás vagy vonatkozás. Azt mondja, hogy addig fogok ismét és ismét fájdalommal szülni, téged meg téged embereknek a sorsát követni, amíg el nem érjük a célt. De mi a cél? Azt mondja, hogy kiábrázolódjon bennetek a Krisztus. Na erre mondom azt, hogy mi a hívő élet célja. Nem az, hogy szombaton hibátlanul itt legyünk. Az egy nagyon jó dolog, az eszköz, az nem cél. De nem az, hogy mit mondanak rólunk, meg mit nem mondanak rólunk. Ha titeket megkérdeznétek, és nem tudnánk ezt az ígét, nem olvastuk volna fel. Mi nem tudtunk volna ilyen jó választ adni szerintem a hívő élet céljára, nem? Azt viszont tudjátok, ugye, hogy mit jelent az, hogy keresztények vagyunk. Krisztusiak, azt jelenti. Először Antiókiában nevezték a tanítványokat Krisztusinak. Nagyon szép, különben, hogy miért nevezték őket ennek. Hát mert mindig Krisztusról beszéltek, mindig ez volt a téma, mindig ez állt a középpontban. Egyébként szerintem ez gúnynév volt eredetileg, én azt gyanítom. Tehát, hogy hát ezek a... Egyébként ma is úgy van, hogy a Németország, tehát a német nyelven, angol nyelven Krisztnek mondják, vagy Krisztnak a keresztényeket. Tehát, hogy maga, hogy ő maga is Krisztus lenne, mert hogy Krisztusi, ugye csak nálunk ilyen jelzővel van meg, de ott meg nem. Na, de tulajdonképpen a lényeget fogja meg, nem? Vannak olyan új nevek, amikre büszke lehet az ember. Tehát az nem tudja, aki mondja, hogy ő voltaképpen egy nagy pozitívumot mond. És a kereszténynek az a célja, hogy Krisztusi legyen, és akkor boldog, hogyha ezt elérte. A másik nyugodtan gúnyolódhat, nem érdekel senkit. Mikor mondhatjuk azt mi, hogy mi bennünk kiábrázolódott a Krisztus? Hogy mikor? Ezt nem ismerem mondani, mert ugye János apostol azt mondja, hogy senki sem mondja magáról, hogy nem vétkezik, de min mérhető? Hol jelenik meg? Hol válik az láthatóvá, hogy valakinek az életében kiábrázolódik a Krisztus? Milyen helyzetekben kezdem akkor ezzel?
Ha megyünk az autópályán.
Igen. Például.
Nekem?
Hogy mondod? Már így van. A kapcsolatainkban, amik rendszerint megváltoznak, mert együnk se indul onnan, hogy már nem kell jó irányba változni. De a pálya is jó volt, mert egyszer voltunk Németországban, Oszi bácsival még a 90-es években, egy német testvér mondta, hogy menjünk utána, akkor még nem volt GPS térképen, és akkor mentünk utána, és Oszkár folyton nem hallelujázott, hogy melyek ezt, hogy ilyen mindig kitör be, hogy mi is az egy hívő ember, ugye, mert nézte a kilométer órát. És Oszkár azon mérte, aztán utána voltak konfliktusaik, köztünk szóval, tehát nézd a különbség, de lelkendezett, ez nem jutott, állandóan lelkendezett, hogy micsoda egy hív ember nézte a kilométer órát, mert betartotta az illető ugye a szabályokat. Na bocsánat, ez most csak eszembe jutott, hogy mondta az Oli, de hogy minden, tényleg így van, hogy mindenben meglátszik. Szerintetek mit jelent az, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város? Az ezt jelent, amiről beszélünk, hogy ha egy élet megváltozik, és Krisztusi lesz, figyelj, csinálhatsz úgy, mintha nem, tehát próbálnád, hogy szégyenlősködni, az emberek észreveszik. Ha tetszik, ha nem. Jeruzsálembe is észrevették, azt olvassuk, hogy a város két részre szakadt. Az egyik fele az keresztény lett, emlékeztek rá a pünkösd után, a másikról meg azt írja, hogy nem mert senki közéjük elegyedni. Nem úgy volt, hogy hát figyelj, nem érdekel itt senkit. Nem, mindenki látta, hogy hol a határ, csak az egyik ezen az oldalon foglalt állást, a másik a másikon. Tulajdonképpen erről kéne, hogy szóljon az életünk. Nekünk az embereket, ha mi igazán hitelesen érünk hívő emberként, az életünk, ha nem akarjuk is, mert nem akarjuk, de válaszút elé állítja, hogy és erre mit lépsz? Kicsit búriasan mondtam, de értitek. Hogy mit, úgy érsz, most nem akarok nevesíteni senkit meg kellene, de minnyájatokra igaz, hogy úgy érsz abban a közegben, ahol élsz egy munkahelyen, emberek között, most nem a hívőkre gondolok elsősorban, hogy az emberek azt mondják, hogy Ez más. Nem tudom, nátok prédikáltam erről, vagy más, hogy egy pár éve nekem nagyon tetszik, amikor azt mondja az egyik emoreus fejed, most nem teszem be a neve, Ábrahámnak, amikor a Sára sírjára alkudnak. Világtörténelmi egyedülálló módon egy fordított alkú van, tehát Ábrahám felfelé veri az árat, azok meg nem akarnak semmit kérni. És amikor megindokolják, hogy miért ez a fura helyzet, emlékeztek, hogy mit mondanak, hogy figyelj, ne csináljuk ezt. Te minek mondják, hogy micsoda vagy te köztünk? Istentől való fejedelem. Én ugye, de nagyon jó, amit mondtok. De emlékeztek? Istentől való fejedelem. Hakkanyezzenek, hogy ez pont azt jelenti, ami ide le van írva, hogy a Krisztus képmása. Csak akkor még nem volt Krisztus, és nem volt. De azt mondták, hogy figyelj, te olyan más vagy, mint mi. De ezt nem pejoratívan mondták. Azt mondták, hogy tisztelünk téged ezért. Fogadd már ezt a sírt, hát mibe van az? Hát nekünk ez a vágyunk, hogy ezt neked adjuk, mert becsülünk téged. Most nem annyira az anyagiakra gondolok nyilván a mi esetünkbe, de hogy az emberekben respekt ébredjen. És akkor átéljék azt, amit Ruth átélt Naomival. Micsoda anyós menny kapcsolat, nem? Hogy nem úgy volt, hogy már nem köt össze minket semmi, mindenki mehet, amerre akar, hanem azt mondta, hogy ő nem megy. Ő marad ezzel a nővel, mert egy olyan embert ismert meg benne. A te istened az én istenem. Az ugyanaz. Naomiban azt látta. Nem azt látta, hogy Naomi, ez egy olyan laza vallás, ezt érdemes csinálni, mert pont nem az. Tehát nem azért a te istened, hanem amit Naomiban leképeződni látott. A Krisztus képmása, csak akkor nem így hívták. Ez volt vonzó. Én azt szeretném, hogyha ez a páli ige bennünket úgy a szívünket megdobogtatná. Több oldalról is. Tehát egyrészt arról az oldalról, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, de arról az oldalról is, ami a Pál oldala volt, hogy mások életében azt a szerepet betöltene, amit itt Pál. Jó, nem annyira, hát mi nem vagyunk Pálok, azért az nagyon nagy kaliber, de egy kicsit, csak egy kicsit. Egyszer láttam egy vígjátékot, és abban mondta az első tiszt, csak egy kicsit szeretnék kapitány lenni én is. Most ezt jutott eszembe, hogy csak egy kicsit legyünk olyanok, mint Pál. A magunk is helyén, egy-két embernek, nem vagyunk mi ekkora kaliberek. Bár mondjuk a léleknek elég nagy a hatáskör, tehát akárkit, akármire fel tud azért használni. De hogy vágyjunk arra, hogy ne csak mi magunk éljük azt meg, hogy a Krisztus kiábrázolódik bennünk, hanem azt a tapasztalatot, amiről Pál itt őszintén mondja, hogy fájdalom volt. Na de szoktam mondani, hogy én még nem hallottam nőt arról beszélni, hogy jaj, gyerekek, hát az a szülés, hogy ez... Tehát, hogy egy ilyen Bibliában is benne van, hát ez bibliai, teológiai tényé vált, hogy utána túl van rajta, akkor miről beszél? A babáról beszél, nem a körülményekről. Így van, és hogyha egy ember újjászületik, és mi ebben szerepet játszhatunk, akkor nem arról fogunk beszélni, hogy jaj, gyerekek, hogy ez nekem mekkora lelki küzdelem volt, hogy ott kellett imádkozni vele, de nem erről fogunk beszélni, mint a Forma 1-es, tudjátok, erről beszéltem, hanem mi ebben érezzük jól magunkat, hogy egy újabb embernek tudtunk segíteni. Nem tudom, láttátok a Fegyvertelen hős cím, most a dokumentumfilmre gondolok.
Igen.
Ott, ahol a bácsi beszél. Igen. És akkor mondta, hogy mikor felment, ugye az életét kockáztatta, és kúszott, mászott, és figyelj, ha lehoz egy embert, nem nagy dolog. Ha egy embert megmentesz, közönnek. Na de ez az, hogy nem egyet, hanem 70 valahánynál állt meg, a többiek számolták, ő már nem számolta, hogy még egyet, mindig az volt a kérés. Hát Pál ugyanezt csinálta, csak lelkileg, hogy még egyet. Mondjad? Hát igen, igen, de emlékeztek, hogy lőttek rá japánok, és kérdezték őket, de miért nem lőtték le? Aztán ők próbálták, de nem sült el. Nem emlékeztek rá? Mondták, hogy kattogott, de hát az kicsinálta, hogy nem sült el. Hát mi történt ott? Hát figyelj, teljes blokád volt meg zárat, az Isten meg az angyalai, hát az ellentétes erőket, és a bácsi csak csinálta, amit ő tudott. Ez nem az őre szortja volt. Hát borzongató külön, én most is borzongok külön, amikor felidéztem. De nem. Hát amit ő fizikailag csinált. Isten nem azt várja tőlünk, hogy mi is kikusszunk a világba, és azt mondjuk, hogy még egy ember, uram, még egy ember. Hát tudjátok, ez milyen felemelő érzés lehet? Mert mindjárt a végét ezzel zárnám, hogy kicsit legyen Páli tapasztalatunk, de még valamit akartam mondani. Igen. Még egy dolog, és utána a zárás jön. Azt tudjátok, hogy nagy divatja van a plasztikának mostanság. Tehát vannak, akik testályokat, most nem mutatom, de vannak, akik a pofit, meg vannak, akik mind a kettő. Tehát attól függ, mennyi pénze van, meg nem tudom, nekem ez olyan idegen, tehát én nem tudom, nem kísért, meg nem vonsz, egyáltalán ilyen fura ez az egész. Egy biztos, hogy aki erre rászánja magát, és egy csomó pénzt kiad, meg kockázatot vállal, és az nem mindig jön be, az biztos, hogy elkezdi nézegetni, hogy hogy sikerült a munka, nem? Tehát, hogy nézi a tükörbe, vagy azért, hogy az orvosnál reklamáljon-e, vagy azért, mert élvezze az eredményt, ugye, mert ő ezt akarta, és ha minden jól megy, az lett, amit szeretett volna. Én azon gondolkoztam, hogy nem hasonlít egy kicsit a mi helyzetünk ezekre a plasztika szenvedélyesekre, annyiban, hogy ők is máshogy akarnak kinézni, csak hát ők fizikailag, mi is máshogy akarunk kinézni, nem csak mi, hát mi lelkileg. De szóval van egyfajta párhuzam, akármilyen fura is, nekem ez jutott eszembe, és ezért jutott eszembe az is, hogy azok tuti, hogy nézegetik a tükörbe, hát azért csinálta. Mi szoktuk magunkat nézegetni? Nyilván nem az előszobába gondolom, mégis nem is a fürdőszobába, hanem a jakab tükrére gondolok. Tudjátok, mire gondolok? Az apostol mondja, hogy az igazság tökéletes törvénye. Aki belenéz, nem feledékeny hallgató. Én biztos vagyok benne, hogy ti szoktátok. Tehát a Bibliát szoktuk olvasni. De az én kérdésem az az, hogy kifejezetten ezzel a szemmel olvassuk el a Bibliát, hogy magunkat nézzük benne, tényleg a tükör mi voltában, és hogy alakul-e a dolog? Változok-e? Elégedett lehetek-e a változással? Elégedett lehetek a változás mértékével, és a változás tempójával? Tehát, hogy látható a változás, látható a különbség, de hogy mennyi idő alatt mennyit haladtam. Biztos értitek? Tehát valahol ezeket a kérdéseket fel kell tennünk, mert az időnk nem végtelen. Nem az a cél, hogy egész életünkben alapvetően a jót akarjuk. Az jó dolog, de a jóban haladni kell, és minél többet, annál jobb. És minél többet haladtál, annál alkalmasabb eszközezel Isten kezében, mások érdekében. És itt ér oda, mégis ez a zárás, és idővel is sikerült az jó gazdálkodni, hogy most ne arról beszéljünk, hogy Pál minket is megszólít, és mi is az ő gyümölcse vagyunk. Közvetett tulajdonképpen igen, mert az írásai révén hat az életünkben, hanem egy picit éljük bele magunkat a túloldalba, hogy milyen lenne mások életében ezt a szerepet betölteni. Milyen lehetett Pálnak? Neki annyi emberrel volt dolga, meg annyi fél évvel el. Tudjátok, képzelni, hogy elszigeteltebben éltek népcsoportok, tehát azért kultúra határok voltak. Tehát mikor mondja, hogy egy macedón embert látott az álmában, honnan tudta, hogy macedón volt, nem volt ráírva. A ruházata, tehát ahogy Magyarországon is, hogy a különböző vidékeknek más-más a népviselete, nem csak a ruhák mások, a gondolkodásmódok is mások, a szokások is mások, a normák is mások. Akkor is így volt, hogy mennyi fél évvel volt dolga, és nem tudom, Pál milyen ember volt, egyben biztos vagyok, hogy introvertált nem voltak, be egész biztos vagyok. Tehát vannak biztos dolgok, ugye ezt a szót akkor nem ismerték, de azt tudjuk, hogy az nem volt. Igen. Tehát mondjuk, amikor azt mondja, hogy görögnek görög és zsidónak zsidóban, az gyakorlatilag egy burkolt utalás arra, hogy nem vagyok introvertál. De mekkora utat jár be fizikailag, most az utazásaira gondolok, nagyon veszélyes területek. Én erről olvastam egy könyvet, hogy az első útja ott a Anatóliába vitt a számot a török területen, ott a középső vidéken, az a hegyvidék, azt mondták, hogy ez borzasztó veszélyes volt, ez egy hegyes, tagolt, keskeny, nem sűrűn lakott, ott bandák garázdálkodtak, tehát ő komoly kockázatot vállalt az utazásaival. Azt hiszem valahol írták is, hogy nem szóval ő hivatkozza, vagy Whitehead erről, hogy volt, hogy át kellett úszniuk folyókat, és azért, hogy nem tudtak magukra venni Bibliát, hát hol? Meg nem maradt volna meg. Itt. És ezért írja azt az egyik levélben, hogy valahol valaki azt írta, hogy. Ezt azért írja, nem tudja kikeresni, csak tudta, hogy benne van az Ószövetségben. Szóval milyen utakat járt be fizikailag, de lelkileg is. És miért csinálta? Hát tehetett volna teológus otthon. Meg volt hozzá a tehetsége, volt tekintélye, meg volt a képzettsége, micsoda feje volt. És azt mondja, a Krisztus szerelme szorongat, nem ülhetek otthon. Most ezt nem azt mondom, hogy fizikailag menjetek el, de legalább ahol lakunk. Érezzük azt, hogy mi hát hivatalból misszionáriusok vagyunk. Nem kell, hogy az egyház ezt külön nevesítse, nem attól leszünk azok. Hány emberért aggódhatott, meg imádkozott? Csak amit elsorol a levelekben. Hány embernek hordozta az életét a szívén? Ő ez nem nagy szó volt, amit mondott, hogy újonnan szülök fájdalommal titeket. Csak annyit mondott, amit átért, ami az igazság volt. Hányat láthatott elindulni, és hányat láthatott, én ide írtam magamnak, akik nem mentek végig. biztos vagyok benne, hogy ő is sok ilyet látott, hogy elindult valaki, és az is egy fájdalom volt, hogy látta, hogy nem ér célba. Hát hogyan beszélni, ha egész keményen a korintusiakkal, mondjuk kellett is, de ott is volt ilyen is, olyan is. Ő tényleg fájdalmakat élt át. De hozzáteszem rögtön, és én ezzel zárnám a mondandómat, hogy ez a sok fájdalom, ez a nem 100%-os eredmény, nehogy azt higgyétek, hogy mindenki megtért, aki Pállal találkozott, én azt kizártnak tartom, meg hát ott vannak, akik szembe helyezkednek vele, meg akik rontják a munkáját, oda mennek utána. Szóval ez nem egy nettó diadalmenet volt. De milyen felemelő lehetett neki az, hogy nem csak személyesen élte át ezt a tapasztalatot, hogy kiábrázolódik benne a Krisztus, mert azt is átélte, hanem hogy mások életében közvetlenül ő maga, mint eszköz, újra meg újra ebben szerepet játszhatott az Isten kezében. Szerintem jó dolog az Isten kezében eszköznek lenni, főleg ilyen jó dolgokra. Hát van, amikor olyan angyalt küldött, aki büntetett, tudjuk, levágott 180 ezeret egy éjjel, az is egyfajta szolgálat volt, nekünk nem ilyen adatot, nekünk nem kell kánaanitákat kiirtanunk, volt akiknek az adatot feladatként. Örüljünk, hogy nekünk nem kell. Örüljünk annak, amit nekünk adtak feladatként. Nekünk a lélekmentés szolgálatát adták. És mi is ugyanerre vagyunk elhívva, mint Pál apostol. A kérdés az, hogy tudatosul-e bennünk, örülünk-e ennek, értékeljük-e, és keressük-e a módját, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Mindig eszembe jut, amit a tanítványok mondtak, hogy taníts minket imádkozni. Szoktam mondani, hogy hát tenyérőre akármit kérhetek, akkor azt is mondtad, hogy taníts minket szombatot ünnepelni, és kiben lenne is értelme meg helye. És még sorolhatnám, de most nem sorolom, mert az időre jár, csak annyit mondok, hogy taníts minket lelket menteni. Hogy bennem is az az indulat legyen, ami Krisztus Jézusban volt, ami Pálban volt, ami Lutherban volt. Lutherről is elmondhatnánk, hogy ő miért csinálta, nem azért neki pozíciója legyen. Azért csinált mindent, hogy az emberek előtt egy ajtót tágra tárjon. Lefordította az Isten beszédét, hogy eljussanak az Isten országába, prédikált róla. Kedves gyülekezet, meg kell találnunk a magunk helyét ebben a feladatkörben, kinek-kinek a magáét, ebben a küldetésben, inkább így mondom, és fel kell ismernünk annak a szépségét, hogy mi egyszerre mind a két oldalán állhatunk ennek az igének. Még egyszer hadd olvassam. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Én két dolgot kívánok nektek, minnyájunknak, hogy kiábrázolódjon bennünk is a Krisztus. Minél előbb, ez még az első dolog, hogy minél előbb. És a másik az, hogy minél több ember életében szerepet tudjunk játszani, hogy ugyanez megtörténjen. Amen.